Itt a helyzet. Az azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűcs Donát. Interjú.
Köszöntöm a helyzet hallgatóit. Én Ágoston Dániel vagyok, a vendégem pedig Veres Attila író, akinek hamarosan Amerikában fog kötete megjelenni, és ez a könyv, annyit azért még mondjunk el így előjáróban, hogy ez lesz a Valancourt kiadó első olyan kiadványa, ami ugye nem antológia vagy reprint, ez, hogyha jól tudom, ez 7 történetet fog majd felölelni az Éjféli iskolák című kötetetből, de még mielőtt ebbe így nagyban beleszaladnánk, egy kicsit földhöz ragadtabb kérdésekkel kezdeném veled a dolgot, mégpedig ugye azzal, hogy miért ír valaki 2021-ben egyáltalán?
Nem tudom, ez egy nehéz kérdés. Tehát karrier szinten, tehát egy karrieríróvá szinten nem érdemes válni el senkinek, mert hogy ez a karrier mint olyan nem létezik Magyarországon, vagy én nem gondolom, hogy létezne. Főleg most, hogy már kiderült, hogy csak 5 ember olvas az országban, abból is 4 csak megveszi a könyveket, mit tudom én, tehát hogy elég lesújtó, hogyha számokat nézzük a helyzet. De közben én nem gondolom ezt, hogy bárki azért kezdene elírni, mert hogy ebből akar megélni, vagy hogy tehát aki író akar lenni, az nem azért akar író lenni, hogy mit tudom én, újságokban lássa a nevét, vagy hogy kurva sok pénzt keressen belőle, vagy valami, hanem azért, mert vannak dolgok, amiket meg akar fogalmazni, akár magának, akár a világnak, de leginkább magának szerintem. És igazából az kielégítő számára, hogyha meg tudod írni valamit, amivel elégedett.
De erre van egy kényszer egyébként?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy azt gondolom, hogy aki írni akar, és különösen olyan dolgokat, mint amiket én is írok, azok az emberek kényszert éreznek arra, hogy írjanak. És nem ilyen pszichopatológiai szempontból éreznek kényszert, hanem tehát ha van egy ötleted, ami nagyon tetszik neked, akkor ezt egy ponton túl már nem tudod magadban tartani szerintem. Egyszerűen csak ki kell adni, és le kell írni. És ha már le van írva, akkor minden könnyebb az életben. Aztán, hogy ez megjelenik el, vagy hogy ebből lesz-e valami, az ehhez képest, hogy megcsináltad, másodlagos kérdés.
Ezt ilyenkor küldözgeted egyébként, hogyha megírsz egy novellát, amit most egyébként itt a beszélgetés elején elmondtad, egy éppen 20 perce fejeztél be egyet, de hogyha tehát ilyenkor az ember elküldi ezeket a köteteket, vagy írásokat különböző kiadóknak, és úgy próbálja kiadni, vagy ez hogy néz ki?
Hát nekem már ugye itthon van kiadóm, tehát hogy én az Agavénél jövök ki. Őket megkerestem, és küldtem nekik anyagot még évekkel ezelőtt, az első regény előtt. Vannak olvasók, akiknek el szoktam küldeni az anyagot, hogy olvassák el. Ezek általában barátaim, vagy emberek, akiknek a véleményében bízom. Kb. 4-6 ilyen ember van maximum, és hogyha befejezek valamit, és kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit gondol, akkor el szoktam nekik küldeni. És ők reagálnak rá valamit valahogy. Tehát, hogy ez van. Egyébként már nem szoktam így keresni dolgoknak helyet általában. Amikor megírom a novellát, akkor már van helye. Tehát, hogy van valami antológia, vagy felkérés, vagy ilyesmi, amiben megírom, vagy pedig megírom magamnak, ott van a fiókban, és amikor jön majd a következő novellás, akkor abban megtalálja a helyét.
Na most nálad ez egy speciálisabb helyzet, hogy milyen műfajban publikálsz, illetve milyen műfajban írod a novelláidat, ez leginkább az úgynevezett weird irodalom, amit ugye a laikus leginkább horrorként definiál, de ezt azért a különbséget egy dióhéjban el tudod mondani, hogy mi a különbség a horror és a weird között?
Nagyon nehéz, mert igazából ezek is olyan kategóriák, amik azért vannak, hogy az olvasót orientáljuk, tehát hogy és ez így egyszerűbb volt így megfogalmazni. Hát alapvetően a horror általában arról szól, hogy tehát van valamilyen fajta világ, ami általában a normalitás világa, mondjuk hozzuk a Drakulát, oké, szóval van a Drakula, van egy normális világ, amiben normális heteroszexuális viszonyok vannak, belép a vámpír, ami ugye megsérti a valóságnak a viszonyait azzal, hogy élő és halott egyszerre, ugye ez felborítja a rendet, megfertőzi a világot a saját viszonyatával, a hősök Drakula ellen fordulnak, kiirtják, megölik Drakulát, meg megölnek mindenkit, akit a Drakula megfertőzött a saját élő halálával, és a normalitás helyre áll. Tehát ez kb. A horror. Tehát van egy világ, amivel szemben van valamilyen idegen, amit meg kell próbálni elpusztítani. Ez gyakran nem sikerült, tehát a horrornak nem kell a végén helyreállt világot ábrázolnia, de alapvetően van valami, és van valami ezzel szemben egy idegen. A weird az például nagyjából ugyanebből a világból mondjuk a Kafkának a pere, tehát hogy van egy ember, aki megkapja azt, ezt a levelet, hogy most perbe fogták, nem tudja, hogy miért, nem tudja, hogy ki, nem tudja, hogy ennek mi a módszertana, és kiderül, hogy, hogy ebben a világban ez nem egy idegen dolog, nem valami betüremkedett, hogy úristen, most itt a per, hanem hogy a világ maga ilyen. Tehát ebben a világban élt mindig, és a világnak ezek a szabályai, és alá kell vetnie magát ennek a szabályrendszernek. A weird alapvetően olyan, mintha meglátná valamit, amit így fél pillanatra meglátsz, hogy úristen, ez az, aminek gondolom, aztán kiderül, hogy nem az, de a weird azt mondja, hogy mi lenne, hogyha az lenne, és örökké. Tehát, hogy ez a pillanatnyi érzékcsalódás, ami az utcán elkap, hogy valaki vagy látsz, aki nem lehet ott, és azt terjeszti ki igazából egy egész világgel, vagy életté.
De ez nem reality manapság?
Hát szerintem a weird ez nagyon aktuális műfaj abból a szempontból, hogy nagyon közel vagyunk. A weird mindig azt ábrázolja, amikor a szabályok fellazulnak, felszakadnak, vagy soha nem is voltak. És ebből a szempontból az, amiben most vagyunk, az nagyon közelít a weirdhez. Tehát, hogy a tegnapi hír, hogy ez a emberek kitalálták, hogy maszkokban férgek laknak. Tehát, hogy ez annyira weird, mint semmi. Tehát, hogy ez a weird, és ez megtörténik. Ez az életünk most.
Szerinted az írók manapság tudnak hatni a környezetükre, a társadalomra? Tehát elég profán kérdés, de azért mégiscsak valamiért ír az ember.
Nem, és én ebben nem is hittem soha. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy azért ír, mert meg akarja változtatni a világot, azt így maximum kiröhögöm, tehát, hogy ez nem egy reális elvárás az írónak sem maga felé, sem a világ felé. Tehát nem, én nem gondolom azt, hogy az írónak kell csak törekednie kéne arra, hogy a világot megváltoztassa, ez egy baromság. Senki sem tudja
megváltoztatni. És cél? Nem lehet ez egyébként?
Lehet, csak szerintem ez egy irreális cél, és nincs értelme. Tehát igazából az van, hogy egy olyan világban élünk. Én szerintem a legrosszabb dolog, ami történt az emberiséggel, az internet. És a legrosszabb dolog, ami történt az emberiséggel, hogy a fikció a könyvekből az internetre került. Tehát csak nézd meg ezt a maszkférges sztorit. Tehát igazából az a baj, hogy a fikció megváltoztatta a világot, de nem úgy, ahogy mi gondoltuk, hanem úgy, hogy valóságként jelent meg az interneten, és emberek elhiszik, és a világunk darabokra tört, és most ugyanúgy lehet hinni valamiben, és ennek az ellenkezőjében, és a kettő megfér egymás mellett, és nem érdekel senkit, hogy mi a valóság.
De nem bizarr egyébként rettenetesen, ha már a weirdnél tartunk, hogy az internet, ahol egyébként a korlátlan tudástárháza van, és oké, hogy közhelyeknek tűnik mindez, de tényleg, tehát konkrétan a zsebünkben benne van minden, amit tudni lehet, és ehhez képest most már nem is a macskás gifek a legcinkebbek, hanem a maszkférgek, meg az 5G-vel terjedő vírus, és ha azt mondod, hogy a föld nem lapos, erre azt mondja, hogy ez a te véleményed.
Pontosan, igen. Tehát régen az űrülteknek, akik mit tudom én, laposföldesek voltak, vagy árnyékkormány, vagy gyíkemberek, vagy valami, tehát nekik ugye aktívan el kellett menni az újságoshoz, megvenni az UFO magazint, vagy a harmadik szemet, vagy a kacsa magazint, vagy valamilyen szart. Tehát hogy aktívan tenniük kellett azért, hogy hozzáférjenek az űrülethez. Most viszont ugye az űrület jön hozzád. Tehát hogyha erre fogékony vagy esetleg nem vagy tisztában azzal, hogy az interneten leírt dolgok nem a valóság, mondjuk egy korosztály, bizonyos korosztály fölött vagy, ezek hozzád jönnek. Az UFO magazinházhoz jön, és elmondja neked, hogy gyík emberek, meg háttérhatalom, meg már az egyiptomiak is, meg mit tudom én is, hogy te akkor így tehát elkezd elmosódni a határa annak, hogy mit szabad elhinni, és mit nem. És szerintem sokkal veszélyesebb, hogy így házhoz jönnek hozzád ezek a dolgok. És a világ, tehát világosan megváltozott emiatt. Tehát most ez így nagyon látszik.
És nem nehezíti meg ez a munkádat egyébként? Nem okoz ez írói krízist, hogy akkor mi az, amit még ezzel tudsz überelni?
Az írás a folyamatos krízisről szól. Tehát, hogy alapvetően az írás folyamatos reflexió arra, amit az ember lát maga körül, vagy legalábbis én így élem meg. Ezek a reflexiók, legalábbis most részemről, tehát most a saját magamról beszélek, nyilván nem tudok minden író nevében beszélni, vagy valami, de hogy tehát az van, hogy nem azért írok, mert azt mondom, hogy úristen, erről a dologról most azonnal beszélnem kell, és találok egy sztorit, amin keresztül tudok erről a ami nagyon fontos, mindenkit érintő témáról beszélni. Ez nem így van. Ülök valahol, eszembe jut egy abszolút baromság, meg egy másik abszolút baromság, ezeket összekapcsolódik, ezen nagyon sokat nevetek, hogy ez mekkora hülyeség, és az lassan egy történetté kezd velni, és aztán ezt megírom. És az a történet, abban a pillanatban, ahogy elkezdem írni, elkezdi magába szívni azokat a dolgokat, amik éppen akkor egyébként foglalkoztatnak, de soha nem keresem a lehetőségét, hogy ezekkel a dolgokkal egyébként foglalkozzak, mert ezek csak úgy bejönnek ezekbe a történetekbe. Szóval ilyen módon ezért sem gondolom azt, hogy az írás a világ megváltoztatásáról szól, mert ezt nem tudod, tehát a világot már megváltoztatták, ez a változás folyamatban van, amit te tudsz tenni, az, hogy reflektálsz, hogy valamilyen módon ezekre a dolgokra rámutatsz, és ha téged olvasnak, akkor elképzelhető, hogy nem tudom, felismerik ezt a reflexiót, és segít nekik abban, hogy értelmezzenek bizonyos dolgokat a valóságban is valamilyen módon. De hogy ennél többet én nem gondolom, hogy el lehet verni az irodalomtól, mert az már ugye propagandasztikus irodalom lenne, az viszont nem irodalom, az hülyeség.
És mi az, ami inspirál téged ezekben a dolgokban?
Az élet alapvetően, tehát hogy nincs határa az inspirációnak ebből a szempontból. Igyekszem elkerülni, hogy más műalkotások, vagy írások, vagy filmek, vagy novellák befolyásoljanak. Alapvetően az befolyásol, amit megélek, vagy amit látok magam körül, vagy ami felmerül bennem, mint gondolat, vagy érzelem, vagy ilyesmi. Igyekszem mindent a valóságból venni, de nem úgy, hogy lemásolok valamit a valóságból, hanem így idővel átalakul bennem valamilyen történetté, vagy valamilyen érzetté, amit aztán megpróbálok történetté tenni, vagy novellával, vagy regényé. Vagy akár egy mondattal, tehát hogy olyan is van, hogy valami, ami tök régóta foglalkoztat, egy egyszerű mondat lesz, nem egy történet, egy mondat egy történetben.
Ugye említettem a könyvet itt a Felkonfban, ami ugye 2020 telén jelent meg, a The Vancouver Book of World Horror Stories című antológia, amelyben te is megjelentél. És ennek sikerén felbúzdulva a Vancourt úgy döntött, hogy 2022-ben önálló novellás kötetként jelentett meg tőled egy kiadványt. Mit jelent ez pontosan egy magyar író számára?
Hát ez tök jó dolog, mert hogy nem tudom, jó érzés, hogy a történetek... Mert ugye mindig van az, hogy megírsz valamit, és akkor jönnek a kritikák, van, aki utálja, van, aki szereti, mit tudom én, ez mindez természetes, és mindig elhangzik, hogy fú, hát ez, ha az angolul írna, akkor tuti, hogy ez meg az, meg világhírni, meg mit tudom én, mi lenne. De azok ugye olyan állítások, amiket az ember nem tud bizonyítani, ez csak így van, ez egy dolog, amit így mondanak írókról, meg mit tudom én. És hogy így tök jó, hogy így tudod, megcsináltam egy novellát, kiadták ebben a könyvben, nagyon jók voltak a visszajelzések, megcsináltam még néhány novellát. Elküldtem a kiadónak, azt mondták, hogy fú, ezek is kurva jók, akkor rakjunk össze egy könyvet, mert ez egész tök jó. Tehát ez egyszerűen csak egy dolog, hogy ezek a novellák működnek a saját nyelvemen kívül is. Tehát, hogy az, amiről szólnak, az egésznek a magja, az működik egy másik kontextusban is, egy másik nyelven, egy másik társadalmi közegben, egy másik kultúrában. Ez tök jó dolog. Ez egy nagy ilyen elismerés nekem, hogy oké, ezek a sztorik bizonyos értelemben univerzálisak vagy tudnak azok lenni, még hogy egy kicsit mást is kezdenek el jelenteni, mondjuk egy amerikai közegben. Az, hogy tehát van ennek egy ilyen presztízs része is, hogy viszonylag ritkán tud megjelenni magyar szerző angol nyelvterületen, különösen Amerikában, és különösen zsánerben. Tehát, hogy még szép irodalmi szerzők közül többen is megjelentek már angolul, elsősorban ilyen klasszikusok, vagy igazán nagyok, hogy most ugye a Dragomán György az, aki nagyon szépen megy angol nyelvterületen, a zsáner szerzőkről ez nem, vagy sokkal kevésbé elmondható. Lehet, hogy embereknek jelennek meg itt ott novellái, de hogy egy egész könyv megjelenjen, az úgy gondolom, hogy ez példátlan, vagy én még nem találkoztam el, hogy ez megtörtént volna, csak régen, tehát a 80-as években a Zsoldos Péter eszemet kijött angolul. De nem néztem annyira utána, meg nem ez foglalkoztat, de hogy ez egy jó dolog, meg ez egy presztízs kérdés, hogy ez meg tudott történni.
Na most a Valankört 2020-as antológiájában való megjelenése sikere után a kiadó úgy döntött, hogy egy önálló kötetet is megjelentett tőled, ami 7 történetet fog tartalmazni az éjféli iskolákból, valamint 3 vadonatúj történetet is, amik magyarul ugyanúgy meg fognak jelenni majd a következő novellás kötetedben.
7 terület az éjféli iskolákból, és 3 új történet lesz benne. Ezekből 2 már szintén megjelent magyarul. Az egyik ugye az lesz, ami már amúgy is kijött angolul, az a Magyarul méltósággal viselt című novella. Ez ugye újra megjelenik majd ebben a könyvben is, mert ez kijött ebben a Best of Antológiában. A másik a Fekete Talán című novella lesz, ami a Gabó első ilyen sci-fi antológiájában jelent meg. És a harmadik pedig az lesz, amit most fejeztem be 20 perccel ezelőtt. Ennek ez a címe, hogy megharapni egy kutyát.
Azt lehet tudni, hogy most is sorgaltál föl, de hogy azért olyan sok magyar fantasztikus szerző nem jelent meg Amerikában, tehát hogy ennek presztízs értéke, ez tényleg mit vetíthet előre?
Ez attól függ, hogy hogyan fogadják majd a könyvet. Jövőre fog megjelenni, jövő év második felében most úgy tűnik. Lehet, hogy egész közel Halloweenhoz, majd akkor mennek a horrorkönyvek Amerikában, ezt még nem tudom pontosan. Tehát ez még egy ilyen megbeszélés kérdése lesz, de a könyv már össze fog állni az év végére igazából. Mert ugye hosszú felfutása van egy könyvnek Amerikában. Hogyha nagyon jól fogadják, vagy hogyha nagyon menne ez a könyv, amiben azért nem vennék mérget, hogy ez így lesz, akkor lehet, hogy majd egy második, vagy egy harmadik könyv is. Hogyha okésen megy, vagy hogyha úgy találják a kiadónál, hogy nem akarnak többet foglalkozni külföldi szerzőkkel, mert túl drága a fordítás, túl sok befektetést igényel, és kicsi a megterüléshez képest, akkor lehet, hogy ez ennyiben marad, de már ez is tök jó dolog, hogy meg tudott történni. De ezt még tudod megmondani.
De azért annyira ne szerénykedd túl a dolgot, mert hogy ugye az írás mellett, a novella írás mellett forgatókönyvírással is foglalkozol, és most éppen az Oscar kapujában áll a Holtai Gábor kis játékfilmje, ami ugye a 45. Clevelandi filmfesztivált is megjárta, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
Hát igen, igazából forgatókönyvírásból élek, tehát hogy ahogy mondtam, irodalomból igazából nem lehet megélni, tehát hogy nyilván abból nem is tudok megélni, úgyhogy én filmírásból élek ebben az értelemben. Na most a második kor ez megint egy olyan dolog, amelyet az ember nem kap túl sok pénzt, tehát hogy éppen ezért olyan jó az a film. De hogy ez egy nagy siker nekünk, nagyon örülünk neki, hogy ez a film ki tudott jutni oda, meg ugye Varsóba is kijutott, meg nyert ilyen díjat itt a Busó Fesztiválon. Ez egy nagyon szuper dolog, és nagyon boldogok vagyunk a filmmel, mert ez a harmadik közös filmünk, és azt érzem, hogy ez sikerült úgy, ahogy mindig is szerettük volna, hogy a filmek sikerüljenek. Nagyon boldogok voltunk vele a végén. Nagyon jó színészekkel tudtunk dolgozni, akik nagyon értették, hogy mit akarunk, nagyon értették a szerepüket. Szóval nagy öröm az, amikor így a forgatókönyvet lehetett megvalósulni úgy, ahogy azt elképzelted, vagy ahogy szeretted volna, hogy ez megtörténjen. Hogy a filmet aztán a közönség, vagy ez a fajta kritikai közeg is jól fogadta, az külön öröm. Hogy most Oscar kapu vagy nem, hát ez nyilván mindig egy ilyen költői túlzás. A lényeg az, hogy jól fogadják a filmet. Ez eljutatott minket odáig ez a film, hogy be tudtunk kerülni az inkubátor programba, ami különösen Gábornak nagyon fontos, ez egy ilyen első filmeseknek szóló program, és ott van egy ilyen nagyon jó thrillerünk, amit most írok igazából. Úgyhogy igazából ez egy ilyen, tudod, minden film egy ilyen lépcső egy következő filmhez, ez a film is egy ilyen lépcső volt a most következő filmhez.
Na most a siker kapcsán te mit gondolsz? Mit nevezel te sikernek?
A siker az, hogyha valamit jól csináltál, és jól is fogadják, az mindig jó. Én azt szoktam érezni, hogy van. Tehát, hogyha megírok egy sztorit, és újraolvasom, és nem érzem magam kínosan tőle, akkor én ezt sikernek élem meg. Hogyha nincs ebben, tudod, ilyen nagyon fals mondat, vagy nem érzem azt, hogy valami hiányzik belőle nagyon, vagy valami. Tehát, hogyha azt érzem, hogy az van, hogy azért kezdek el írni egy sztorit, mert nem tudom, hogy hogyan néz neki. Tehát, hogy azért kezdem el, mert van valami, ami mozgat, és kíváncsi vagyok, hogy ez a sztori milyen lenne, hogyha meg lenne írva. És majd én találtam ki, nekem kell megírni, mert más nem tudja megírni helyettem. Szóval alapvetően ezért írom meg a sztorit. És hogyha megírtam, és elolvasom, és azt gondolom, hogy válva, ez egy tök érdekes sztori volt, ami nem létezett korábban, és most már létezik, és nekem tetszik, mert izgalmas volt elolvasni, akkor azt érzem, hogy ez siker, ez egy sikeres dolog, mert boldog vagyok attól, hogy ezt így össze tudtam rakni. Aztán, hogy ha az a sztori, még mit tudom én, nyer is valamit, vagy nem vagyok én díjnyerős típus, tehát most épp nyertem egy díjat, ami tök jó, de hogy én nem szoktam olyan sok díjat nyerni. Úgyhogy tehát itt nem, számomra nem a díja siker, vagy nem tudom mi a siker, hanem az, hogyha elégedett vagyok a történettel, és az, hogyha azt csináltam, amit szeretek csinálni. Tehát, hogyha ez megvan, akkor én ezt már sikernek élem meg. Minden más pedig inkább olyan siker, amit lehet mások felé kommunikálni. Tehát, hogy ez egy személyes siker, amiről most beszéltem, az pedig, hogy díjak, vagy fesztiválok, vagy nem tudom, az egy olyan siker, amit nem tudom, a tágabb közösség, vagy a társadalom sikerként fogad el, amit viszont már ők definiálnak inkább, tehát, hogy azért léteznek ezek a dolgok, hogy lehessen valamit sikeresnek, vagy nem sikeresnek nevezni.
És vannak olyan történetek még egyáltalán 2021-ben, amiket nem írtak meg?
Persze, hogy vannak, most írom az egyiket.
Nem gondolom azt. Azt szokták mondani, hogy ma már nagyon nem lehet újat alkotni, mert hogy mindenki...
Most ez nem tudom, hogy fog hangzani. Én szerintem csak középszerű írók mondják azt, hogy mindent megírtak már. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy tehát persze mindent megírtak, amennyiben szerintem az embernek az alapélménye az első üvöltés, amit hallott, amikor kijön az anyjából. Igazából az a legtisztább kommunikáció, és minden kommunikációnk ahhoz képest már csak hazugság, vagy valamilyen fajta, nem tudom, ilyen tehát gyengébb jelentés. És szerintem minden történet valahol az első üvöltésből származik, és minden történet valamilyen módon tartalmazza a más történetnek az elemeit. Ezt úgy éljük meg, hogy fú, nincsenek újabb történetek. Azért nincsenek újabb történetek, mert nincsenek újabb emberi élmények. Tehát, hogy az embereket bizonyos fajta dolgok mozgatják az életben, vagy bizonyos fajta dolgokat kell megérteniük az életben, és a történetek segítik őket, hogy ezeket a dolgokat megértsék. Ezt értjük ismétlődésként a történetekben. De azt mondani, hogy váó, már mindent megírtak, és minden csak újramondás, az csak azt jelenti, hogy nem talált el újabb nézőpontot, vagy téged személyesen nem foglalkoztat valami. Mert még hogyha meg is írtak valami hasonlót ahhoz, amit te írtál, hogy hát az téged igazán foglalkoztat, ez neked igazán fontos, és ezt igazán jól írod meg, az egy új történet lesz.
Nos, téged a társadalmi kérdékek azok nagyon vonzanak, illetve nagyon erősen reflektálsz rá. Ugye a Holtai Gábornak a filmjében is, amiről beszéltünk, az a második kör. Ott is egy olyan sztori van, hogy gyakorlatilag többkörös, hát interjúztatás után lehet gyerekeket, illetve válhatnak szülővé valakik. Ezzel, ez manapság ez különösen aktuális.
Aktuálisabb, mint amikor kitaláltuk. Amikor kitaláltuk, akkor mondták, hogy váó, ezt a hülyeséget minek csináljátok meg, mert ez egy hülyeség. Aztán leforgattuk a filmet, és mire összevágtuk, a legtöbb dolog belőle valóság lett, vagy valamilyen módon, tehát kifordítva, de hogy valóság lett. Ez a lényeg, tehát hogy ez a lényege annak, hogy megírsz valamit, de hogy ezzel nem változtatni akarsz, hanem reflektálsz, hogyha író vagy, és valamilyen módon érzékeny arra, ami körülötted történik, akkor azért tűnik úgy, hogy megjósoltál valamit, ami történt, mert ezek a dolgok már évekkel korábban ott vannak. Évekkel korábban hallod a beszélgetésekből, látod embereken, évekkel korábban már lehet érezni, hogy mi fog történni, és nem azért írsz meg valamit, mert azt akarod, hogy megtörténjen, vagy azt gondolod, hogy meg fog történni, hanem azért, mert félsz tőle, vagy szorongasz attól, hogy dolgok hová fognak vezetni. És ezt így kiűzöd magadból egy történettel, és aztán a dolgok megtörténnek, és úgy tűnik, hogy váó, megjósoltál valamit, vagy mit tudom én, vagy nagyon ráéreztél valamire, és rá kell érezni valamire, de hogy az van, hogy az igazán nagy érzékenységgel megcsinált sztorik, azok évekkel korábban rámutatnak már dolgokra, mint hogy azok megtörténnének.
De amikor ezek megvalósulnak, azok nem te őrítő dolgok?
Szerintem mindenütt, tehát hogy a valóság őrítő dolog, mint hogy olvastál interjúkat a héten, tehát hogy...
Sajnos, én állat.
Alapvetően durva dolgok történnek a valóságban, mint amit. Tehát, hogy egyszerűen csak nem lehet annyi mindent leforgatni, meg megírni, mint ami hülyeség történik egy hét alatt mostanában, ami nyilván önmagában véve őrítő. Az, hogyha valamit előre, vagy valamit így megfogalmazok, és aztán az megtörténik, ami az hasonló dolog megtörténik, az olyan, hogy oké, hát na, ennél nagyobb hülyeségek is történtek a héten. Tehát.
De ez ennek mi lehet az oka egyébként? Hogy szerinted az mitől van? Hogy a valóságban, hogy a valóság az tényleg ennyire kifordult magától, vagy rohadt hangos lett az internet miatt az egész világ? És folyamatosan jönnek szembe ezek a dolgok.
Szerintem mind a kettőt. Alapvetően ugye egy olyan éven vagyunk túl, vagy most már ez a második év, vagy hogy van ez, amikor a valóságunknak a szabályai fellazultak. Tehát, hogy éltünk valahogy, és hirtelen egészen máshogy kell élni. És ez az állapot, amiről azt gondolta egy csomó ember valószínűleg, hogy ó, az én egyszeri és pár hónapig tartó alkalom lesz, és aztán minden helyre áll, kiderült, hogy nem áll helyre, minden permanens, viszont nincsen központi kommunikáció, mindenki hülyeséget beszél mindenhonnan, valójában lassan rá kell ébredni, hogy valójában nem lehet bízni senkiben, valójában nem lehet igazából segítségre számítani, és valójában mindenki egyedül van. Tehát, hogy hirtelen mindenki felismerte. Mert nincs olyan, hogy normális, de hogy tehát bizonyos helyeken még kevésbé van olyan, mint hogy normális. Tehát mindenki be van zárva a lakásába, vagy néha ki kell menni az utcára, ami azt jelenteti, hogy két hét múlva meghal, mert elkapja a betegséget, és akkor ennyi volt. Tehát mindenki nagyfokú félelemben és szorongásban él, legtöbb esetben otthon. Az egyetlen forrása, információ forrása, ami nem torz kommunikációhoz az internet, ami viszont még torzabb kommunikációhoz vezet. És akkor nyilván mindenki a lakásában szépen lassan becsavarodik, ami egy normális dolog igazából.
És ez tartható szerinted egyébként?
Én azt gondolom, hogy viszonylag komoly hatásai lesznek, és a világ viszonylag komoly módokon fog megváltozni. Nem biztos, hogy most, a következő évben vagy valami, de hogy el fog vezetni valami olyan radikális törésig, vagy változásig, amit most nem látunk előre, mert akkor a hülyeség lesz, hogy nem tudjuk elképzelni. Mint olyan, mint ez a szuezi hajó. Ki írta volna, hogy most minden megfeneklik egy hajó miatt, ami keresztbe áll. És ennek semmi köze nincs a Covid-hoz, és valószínűleg, amikor ez a nagy törésbe következik, nem fogjuk látni, hogy elsőre nem fog úgy tűnni, hogy ez a Covid miatt van, de szerintem, ami most jön, annak a Covid teremtette pszichológiai helyzet, vagy ilyen tömegpszichológiai helyzet fogja megteremteni az alapját. A több generáció óta nem volt olyan, hogy világjárványt éljen át az emberiség. Ugye legutoljára, mikor volt 18-ban, vagy mikor a spanyolnál. Akkor meg ugye mindenki túl volt egy világháború, szóval valószínűleg nem okozott akkora traumát, mint egy ilyen fajta hosszú békében, amit leginkább csak gazdasági válságok, nem tudom, tűzdelnek. Hirtelen van egy ilyen járvány, ami, tehát hogy olyan fajta horror, amiről nem gondoltuk, hogy létezik. Ugye azért is van ilyen járványellenesség, mert hogy emberek generációk után nem érték át azt, hogy van járvány. Tehát, hogy egyszerűen csak olyan hirtelen mindenki, mint a középkorban lenne, hogy ahol nem látom, ezért nem is létezik. Hogy most ez így hova vezet, hogy hirtelen találkozunk azzal, hogy ezek a dolgok valóságosak, hogy valóban van járvány. Még miről gondoljuk azt, vagy találjuk majd azt, hogy megint van. Tehát egy csomó dologra már elfelejtettük, hogy az emberiségnek ilyen szerves részét képezik bizonyos dolgok. És most lehet, hogy ezeket a dolgokat újra felfedezzük a következő néhány évtizedben.
Mik a terveid a következő évekre?
Túlélés elsősorban. Be kéne fejeznem az új regényemet, ami, ha minden nagyon jól menne, akkor jövőre jelenne meg. Jövő ilyenkor kb. Ez egy elég masszív regény, és igazából nem tudom, hogy meg lehet-e írni. Még nem fejeztem be, úgyhogy remélem, hogy meg lehet, mert akkor elég sok időt elbattam.
Miért ne lehetne? Hogyha...
Nagyon komplikált ez a könyv, és nagyon... Tehát ez a fajta könyv, ami egyszerre iszonyatosan epikus, és iszonyatosan személyes. És mindez úgy, hogy egy olyan nagyon furcsa, fantasztikus történet, ami Nyíregyházán játszódik, ami az egészet különösen nehézé teszi. Most ugye elpicsálni, de inkább nem picsálem el majd amikor kijön a könyv, mert most nagyon nagy hülyeségnek hangzana, hogyha elmondanám. Hogyha ezt megcsináltam, akkor befejezem a következő novellás kötetet is, mint a magyar nyelvűt, ami nem sokkal követné a regényt, tehát úgy olyan egy-kettő tempóban jönne, mint a Odakint sötétebb meg Zéféliskolák. Ez most igazából irodalmilag a legfontosabb számomra, hogy ezeket a dolgokat meg tudjam csinálni. Jövőre jön majd ki egy mozifilm, mert ha lesznek még mozik, vagy nem tudom. Ez a cím, hogy Átjáróház, ez egy ilyen romantikus fantasy igazából, a Deresztő filmje. Remélem, hogy meg tudjuk csinálni ezt az inkubátoros filmet, nagyon bízom benne, az is így jövőre forogna, vagy akkor jön neki, azt most én tudom megmondani pontosan. Vannak tévésorozatok tervben, de ezekről most nem beszélhetek ilyen, mert arról nem szabad most beszélnem.
És ennek a támogatásaira van bármi kilátásod egyébként? Tehát hogy a magyar irodalmi életben mennyire lehet, vagy tudsz részt venni?
Semennyire. Soha nem vettem benne igazán részt. Tehát nyilván van egy bizonyos fantasztikus írókat tömörítő, meg kiadókat tömörítő része, aminek a részévé váltam, és ez tök jó dolog. Van egy szép irodalommal foglalkozó rész, aminek nagyon kevéssé vagyok a része, mert vannak ott ilyen emberek, akiket később megismertem, meg szeretik, amit csinálok, és ez még ugye változhat, még lehet, hogy most amit írtam, ez a kutyásztori, ez is egy nem zsáner magazinban fog kijönni. Tehát, hogy nyilván mozgások mindig vannak, de igazából nem vagyok része a magas irodalmi életnek egyáltalán, és nem tudom, hogy milyen irodalmi pályázatok vannak, de azokon sem szoktam részt venni, vagy...
Tehát meg ez tudatos a részedről?
Hát annyiban tudatos, hogy tehát tök jó lenne ilyen dolgokon nyerni, meg mit tudom én, de nyilván más íróknak is szüksége van ezekre a pályázatokra. Én ezt az irodalmi dolgot ezt úgy csinálom, hogy nagyon élvezem csinálni, de hogy a kiadó is mondta, hogy adnak előleget, csak írjam meg gyorsan a regényt, de hogy én meg nem tudom így dolgozni. Tehát elkészül, amikor elkészül, és addig nem látok belőle pénzt, de hát az irodalmozom úgy sem kapcsolódik túl sok pénz. Tehát dolgozok, és amikor éppen van szabadidőm, akkor írok. Hogyha máshogy tud vagy akar dolgozni, és neki jók ezek a pályázatok, akkor én nem fogok, tehát nem akarok ott sorba állni, mert nekem valószínűleg kevésbé lenne értékelhető vagy értelmes módszertan az, ezért nem is tudom megmondani, hogy milyen, tehát nem is nagyon néztem meg, hogy milyen pályázatok vannak. Nyilván, hogyha lettem volna fiatalon ilyen táborokban, meg pályáztam volna bizonyos helyekre, akkor egyrészt másfajta dolgokat írnék, vagy kellene írnom, hogy működjenek ebben a közegben, és én igazából azt akarom írni, amit írok, tehát hogy nekem nincs ilyen identitás problémám azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok és mit szeretnék írni. Azt gondolom, hogy például a következő könyv az nem teljes egészében. Tehát fantasztikus könyv, de nem gondolom azt, hogy csak fantasztikus olvasóknak szól. Nagyon fura könyv lesz, és nagyon, nem tudom. Remélem, hogy érdekes lesz mindenkinek.
Veres Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.